és hallhatnak.
Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Már megemlékeztünk adásunk kezdetén arról, hogy Friedrich Nietzsche, német filozófus, 1844. október 15-én született. Egy remek mondást választottunk élete és munkássága előtti tisztelgésül aranyköpésként, így hangzik. Bízni az érzéseinkben azt jelenti, hogy jobban hallgatunk a nagyapánkra és a nagyanyánkra, meg az ő nagyszüleikre, mint a bennünk lakó istenekre, az eszünkre és a tapasztalatunkra.
Ja, hát igen, máig vitatott gondolkodó a Nietzsche, és sokan félreértik a gondolatait, hogyha ilyen profétai dű és indulatos szövegeit egy az egyben értelmezik, és nem pedig metaforáknak gondolják őket. Mindenesetre érdekes, nagyon is érdekes Nietzsét olvasgatni. Nem egy habkönnyű olvasmány, úgyhogy ilyen munka...
Nem mondhatnók.
Igen, munkanapok utára talán nem javasolt, de mindenképpen izgalmas.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Még a futómű rovatunk előtt egy gyors gondolat sor. Azt mondja, sziasztok, egy virtuális ölelés Fótról, Zsolttól, köszönjük, nagy ölelés Pestújhelyről, sokat döbb a március óta tartó home office hangulaton, hogy vagytok, mi köszönjük szépen. És akkor írt nekünk Sándor papa egy nem ellenőrzött forrásból, tehát Sándor papától, de hát ki tudja, de minden esetre érdekes. A Matáv részéről volt szerencsém részt venni a parlamentben Bot Péter Ákos mobilhívásán az USA-ba. Ünnepélyes pillanat volt, bennem az maradt emlékezetes, amikor a miniszterünk összevágta a sarkát a beszélgetés létrejöttekor. Hát nagyon örült neki, hogyha ez így volt. De
nekem egy kérdés jutott eszembe, hogy Sándor papa a jelenlegi belügyminiszter, ne talán?
A fotója alapján nem, úgyhogy szerintem gyorsan robogjunk is tovább, még mielőtt bármi történik.
A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
No, a vonal túlsó végén állandó autós szakértő.
Milyen vonal? Belehűltél a mobiltelefoniába.
Összecsaptam a sarkamat, hogy létrejött ez a mobiltelefon hívás képes formában.
A virtuális stúdióban van itt velünk Várkonyi Gábor, kollega.
Jó reggelt!
Most már tegyél rendet, légy szíves, mert a portfólión tegnap láttam egy cikket, idézem. Az elektromos autózás egyre népszerűbbé válik a világon, ösztönzőkkel segítik, egy kutatás szerint a mostani gyors terjedés jelentősen lelassulhat további radikális széndioxid kvóta csökkentés nélkül, hiszen a gyártók többsége a plug-in hibrid technológia miatt könnyen teljesíti a kvótákat.
Na most már az is baj, hogy plug-in hibrid irányába ment el a világ, ez egészen elképesztő. Hát ugye ennélkül nem fog menni, tehát azt kell látnotok, amit ugye itt évek óta boncolgatunk és tárgyalunk, hogy mely széndioxid limit az körülbelül technológiailag mit jelent, mondjuk a fosszilis alapú üzemanyagok felhasználása és visszaszorítása alapján. Ugye a 95 gram az a sac per kb. Mondjuk úgy, hogy a 4,5 literes átlagfogyasztást jelenti a gyakorlatban az autógyártók számára, ugye itt tartunk most. 2020-ban még annyi könnyítés van, hogy a legtisztább autókat, azokat nagyobb súlyozással számolják bele egy autó, vagy egy modell portfólióból számolva. A legszennyezőbbeket, tehát a legmagasabb CO2 kibocsátásúakat, és akkor itt újra megragadnám az alkalmat, hogy rendbe tegyük sokadszorra is, CO2 nem egyenlő káros anyag, tehát CO2 az üvegházhatást elősegítő gáz, a káros anyag meg egy tök más történet, tehát a legszennyezőbb, magyarul legtöbbet fogyasztó autókat ki lehetett még venni az átlagból, És akkor így tartunk most ott, hogy még mindig viszonylag sokaknak fog ez gondot okozni, és mindjárt végigvesszük, hogy kinek és kinek nem. A villanyautó terjedés meg önmagában szerintem megint csak egy ilyen félreértelmezés ennek az egésznek, tehát minden, ami a fosszilis alapú üzemanyagok irányából elviszi a fenntarthatóbb irányba a közlekedésünket, az egy jó pofa dolog. Hogy mondjam, lazábban megfogalmazva. Kicsit jobban belemenve meg, továbbra is a technológia semlegesség elvét kellene mindenek fölött tartanunk annak érdekében, hogy minden világtrenddel versenyképesek tudjunk lenni az európai autógyártásban. Tehát amíg valakik kifejezetten hisznek a hidrogénben, addig mások kifejezetten nem hisznek ebben. Az, hogy ebben mennyire lesz áttörés vagy nem áttörés, az annak a kérdése, hogy rendszer szinten mennyire fog egy gazdaság elmenni, vagy nem elmenni ebbe az irányba. És ezt azért fontos megjegyezni, mert ugye, ahogy ezt már szintén nagyon sokszor elmondtuk, nem csupán az akkumulátoros elektromos autók irányából lehet megközelíteni a fenntartható közlekedést. Vannak itt egyéb dolgok is, például ugye a szintetikus üzemanyag, és körülbelül ez a három nagy dolog, ez a három nagy megatrend ebben, amiben szerintem még nagyon sokáig nem lesz konszenzus, vagy nagyon sokáig nem lesz olyan átbillenés technológiailag, hogy akkor teljesen egyértelműen ebbe vagy abba az irányba megyünk. Egyébként a legtöbb elemzés szerint például pont Észak-Amerika lesz az, amely a legkésőbb fog csatlakozni az akkumulátoros elektromos autók elterjedéséhez, ha egyáltalán.
Hát, a távolságok, ugye ott a mostani akkumulátoros autóval még talán sok olyan város is van, ahol nagyon nehéz zökkenőmentesen közlekedni. De vissza a plug-in hibridekre, az nem egy kicsit ilyen önnyugtatós megoldás?
Hát ez addig önnyugtatós megoldás, ameddig nem lesz követelve az, hogy valódi statisztikákat lássunk arról, hogy ki hogyan használja az autóját, ez pedig ugye a geofencing kapcsán megoldható lenne. A geofencing az ugye azt jelenti, hogy bizonyos helyekre nem lehet bemenni belső égésű motort használva, ez az egyik része a dolognak, a másik része pedig, hogy technológiailag egyáltalán nem kihívás monitorozni azt, és ez valószínűleg belátható időn belül meg is fog történni az Európai Unióban, tehát monitorozni azt, hogy mennyit fogyaszt valójában az autód. Ez ugye fölvet egyelőre még azért erős adatvédelmi kérdéseket, tehát annak kapcsán, hogy ki, hogyan, merre, meddig és miként használja az autóját, ez nem annyira egyértelmű dolog, és ugye az európai adatvédelmi dolgokat, törvényeket, előirányzásokat látva azért ez szerintem még hosszú-hosszú diskurzusokat.
Én is olvastam ezt, de az alapvetően, tehát ez könnyen kikerülhető informatikailag, tehát ez olyan, mint amikor IP cím tiltásod van bizonyos régiókra, tehát hogyha előfizetsz mondjuk a Netflix-en Magyarországon, nem nézheted meg a más tartalmakat, mert különböző szerzői jogvédelmek miatt, vagy a YouTube-nál ugyanez van. Ugyanezt lehet alkalmazni tök egyszerűen, tehát oké, vannak adatvédelmi agályok az egész okos autó elterjedéssel kapcsolatban, meg az, hogy hova megy az adat és hogy mit csinál, de hogyha ezeket teljesen normálisan használjuk és jók a szabályok, amiket bevezetünk, akkor ezzel nem lesz gond.
Most megakadtatok.
Tehát igen, jók a szabályok,
nem
amiket
tudom, hogy én hallak.
Bevezethetünk, akkor nem lesz gond, ezt mondom.
Na, most kimaradtál egy pár másodpercre, de aztán hála Istennek összeszedte magát a rendszer. Sejtem, hogy mit mondhattál.
Hát ez tök jó így, akkor találjuk ki.
Amire én reflektálnék gyorsan, aztán mindjárt kitaláljuk, hogy eltaláltam-e, amit mondtál, vagy sem. Tehát az, hogy hol fogjuk használni az autónkat villannyal, meg hogy mennyit fog fogyasztani, ez nyilván kikerülhető is, de hát alapvetően azt gondolom, hogy ez egy olyan játék, amit meg lehet úgy is oldani, hogy ne lehessen kikerülni. Egyébként például a tök egyszerű fizikai dolgokkal is, például a legtöbb városban be lesz úgyis az vezetve, hogy csak villannyal közlekedhetsz a belvárosban, és a plug-in hibrid autód jelzi a hatóságok számára azt, hogy éppen melyik üzemmódot használja, például egy kis fényjel, úgy, mint mondjuk egy taxilámpa. Tehát amikor egy taxi világít, hogy szabad, na hasonlóan fog világítani egy valami kis fényforrás az autón, akkor, amikor a belső égési motort használja, vagy éppen fordítva, meglátjuk, hogy mi lesz ebben a konszenzus. Viszont ugye, ami az alapját adja az egész történetnek, az, hogy akartam nektek egy helyzetjelentést adni arról, hogy mely autógyártó hogyan áll a büntetések elkerülése, vagy nem elkerülése kapcsán, és itt egészen érdekes trendeket lehet látni. hogy a PSA, tehát a Peugeot Citroën csoport az, amely a legjobban áll a 95 gram teljesítése kapcsán, hiszen egyfelől nem sok nagy autójuk van, tehát ugye a prémium autó kategóriában nagy motorokkal, erős autókkal kevésbé vannak ellátva a paletta kapcsán, viszont nagyon sok pici autójuk van, és azért van bőven elektromos is, és hát Carlos Tavares, a cégvezér, az kerekperec kimondta, hogy ő bizony egy büdös petákot nem fog fizetni az EU-nak ilyen büntetések kapcsán, úgyhogy minden alá van rendelve annak érdekében, vagy minden abba az irányba mutat eladások szempontjából is, hogy egyszerűen azokat az autókat, amelyek mondjuk terhelnék ezt a mérleget, inkább el sem adják. Így ők nagyon szépen tudják teljesíteni a vonatkozó dolgokat. A Volvo, mint prémium autógyártó, és ugye alapvetően inkább SUV gyártó, viszont rengeteg villannyal rendelkező, vagy villanyosított modellrel rendelkező gyártó is szépen be tudta húzni eddig a dolgokat az első 6 hónap eladási alakulásai kapcsán. Sőt, ugye itt még jön egy teljesen elektromos XC40-es modell, tehát valószínűleg ők rendben vannak. A harmadik a Fiat Chrysler, együttesen számolva a Teslával, ugye ezt tudjuk, igen, hogy itt ment a kereskedés a CO2 kvótával, ők is jól vannak, nyilván ez nekik sok pénzükbe került, de egyelőre megvan oldva a kérdés, és a BMW is tudja hozni a dolgokat, ahogy most látjuk. Idáig vagyunk a zöld zónában, hogy a BMW is rengeteget tett annak érdekében, hogy időben fel tudjanak készülni a termékpalettájukkal arra, hogy annak ellenére, hogy nagy, nehéz és erős autókat gyártanak többségében, és nyilván a profit is nagyrészt itt keletkezik, rengeteg hibrid modelljük és plug-in hibrid modelljük van egészen pontosan, és hát ugye van bőven elektromos autójuk is, ráadásul ugye elsők között voltak ebben, tehát ők is szépen behúzták azt, amit kell. A Renault van egy picivel lemaradva, a Toyota Mazda van egy picivel lemaradva, őket ugye megint csak együtt számoljuk, ez nagyon fontos, tehát ők is poolban vannak, a Nissan is picit van lemaradva, és a Ford is picit van lemaradva, ez ilyen 2-3 grammokat jelent, amit hogyha jól pozícionálják a termékeiket a következő néhány hónapban, tehát évvégéig bezárólag ugye megfelelő hangsúlyokat tudnak tenni értékesítési oldalon, akkor még egyébként meg lehet közelíteni a 95-öt, tehát valószínűleg nagyobb büntetés nélkül meg fogják úszni. A Renault-nál egy érdekes adat, hogy a Zoe, ugye mint piacvezető elektromos autó, önmagában 15 grammot csökkentett a teljes Renault átlagon. Tehát anélkül elég nagy gondban lennének, tehát anélkül azt, hogy ugyanazt a szintet, vagy ugyanazt az utat kellett volna bejárniuk, mint amit mondjuk a Fiat Chrysler csinált, viszont az Zoe ugye nem csupán a katalógusokban létező modell, tehát bőven el lehet belőle adni, van is rá kereset, és nagyon szépen húzza le a CO2 átlagát. A Nissannál is ott a Leaf, az is ugye pont emiatt billeg, és akkor itt érdekes, hogy ugye az a két koreai autógyártó, amelynél ugye rengeteg plug-in hibrid autót látunk, meg teljesen elektromos autót látunk, meg hidrogén alapú dolgokat, tehát nagyon sokat költenek arra, hogy előre mozduljanak, de azért picit még messze van a dolgoktól, a Kia 3 gramra, a Hyundai 7 gramra van lemaradva, ez szerintem nagyrészt annak köszönhető, hogy nem tudnak eleget szállítani, tehát keresleti oldalon bőven meg lenne szerintem az érdeklődés, kínálati oldalon ugye vannak nehézségek, de majd megnézzük, hogy mit fognak csinálni az év második felében, hangsúlyozom, ez itt csak az első felére vonatkozik, a Volkswagen 5 gram környékén van viszonylag messze, ez annak köszönhető, hogy ők se tudtak még megfelelő mennyiségben ID3-akat és villanyautókat bőségesen gyártani, a Daimler nem áll jól, ott 10%, vagy bocsánat, 10 gramnál tartunk, ott biztos, hogy komoly büntetés lesz a vége, ezt már nem nagyon lehet megfordítani, és hát a legrosszabb a Jaguar Land Rover áll, amely bár először hozott ki elektromos SUV-t, de hát ugye itt a darabszámokat is konkrétan figyelni kell. Tehát nem elég, hogy a portfóliódban van villanyautó, hanem egészen konkrétan a valós eladásokat nézik, és a valós eladásokból vonnak átlagot. Tehát itt jön az, hogy ugye tényleg folyamatosan monitoroznod kell, hogy mit adtál el konkrétan, mert nem tudsz szépségtapaszokkal operálni.
Oké, érthető, és hát kíváncsian várjuk a további fejleményeket. Mennyire könnyen megoldhatók ezek a lemaradások?
Hát a 95 grammot még úgy, ahogy meg lehet ugrani. Itt ugye jön majd 5 év múlva egy következő lépés, ugye 65 környékére, és hát 30-tól meg aztán jönnek az igazán. 5 év múlva még nem teljes, tehát kicsit bonyolultam, most nem, nincs már időm végig elmagyarázni, de a lényeg annyi, hogy 2030-ra van ugye egy nagyon erős megkötés, amiről még most nem döntöttek, de hogyha az újabb szigorítást, ami csak 2 évvel ezelőtt kezdek belebonyolódni. Szóval 2 évvel ezelőtt volt egy olyan rész, vagy egy olyan törvény, ami szabályozta volna a következő 10 év menetrendjét. Most azt a következő 10 éves menetrendet még egyszer szigorítani akarják, pusztán 2 évvel azután, hogy már egyszer megegyeztek ebben az egészben, és a jelenlegi tervek szerint ez azt jelenteni, hogy 2020-hoz képest még 50%-kal akarják csökkenteni a széndioxid kibocsátást, ami gyakorlatban olyan 2 liter környéki átlagfogyasztásokat jelentene, amit körülbelül 60-62%-os villanyautó arányjal lehetne csak teljesíteni. Ha ezt bevezetik, akkor tényleg radikálisan át fog alakulni az európai autóipar képe, illetve az, hogy mi mennyibe fog kerülni átlag felhasználók számára, mert azért az nem annyira látszik reálisnak, hogy 10 éven belül jelentősen csökkenteni lehessen a villanyautóknak az árát. Valószínűbb, hogy a hagyományos belségési motoros autók árát fogják nagyon felhúzni annak érdekében, hogy ne legyen attraktív ez a technológia, tehát a széndioxid kibocsátást ugye a hagyományos foszilis alapú autók drágításával és a villanyautók további dotációjával képzelik el a következő 10 évben.
Gábor, nagyon szépen köszönjük, beléd folytom a szót, de kedvesen fogom ezt tenni.
Mindig.
A hét egyik fénypontja az autós rovat. Ezzel a bársonyos hanggal. Üdv, Dealmaker Angel, női hallgató.
Hát köszönöm
szépen. Pirulunk.
Csak nem
pirulunk.
A nagyságos asszony üdvözli urát.
Ő éppen a szőlőben van, tehát ő nem ér.
Szőlőben van, a korona tessék. Nem ír, igen.
Pirulunk. Oké, nagyon szépen köszönjük. Szevasz. Várkonyi Gábor autós szakértő sok mindenről, és nem jutott idő persze megválaszolni rengeteg kérdést, majd jön a stúdióba, és akkor föltesszük neki ezeket.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ 4 keréken.